Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Minden Segít Podcastben. Az emberi civilizáció összeomlik. Tudnék, a civilizációknak ez egy alapvető jellemvonása. Hogy mikor? Na, ez az igazán érdekes kérdés. De mivel egyre többen állítják, hogy közel a vég, sanszos, hogy még a mi életünkben megrázó erejű változásokra van kilátás. A magyar társadalom inger küszöbét a téma akkor szakította át, amikor Gerencsér András, a Pannon Egyetem rektora, vegyészmérnök, légkorkutató a nyáron interjút adott a 24.hu-nak, és éppen azt állította, hogy a jelenlegi folyamatok visszafordíthatatlanok, a civilizációnknak néhány évtizeden belül annyi. Rektor úr, köszönjük szépen, hogy elfogadhatta a megkívásokat. Köszöntünk!
Örülök, hogy itt lehet.
Miután megjelent Balabán György írása, a tudományos szénából is rengeteg ellenvélemény és száfolat hangzott el. Minden számomra azt az analógiát juttatta eszembe, mint amikor elmondják a utolsó stádiumos rákos betegnek, hogy közel a vég. Ilyenkor az emberekben az első reakció, hogy a tagadás, hogy ez nem létezik, ez velem nem fordulhat elő. Valami ilyesféle zajlik szerintem most is, akkor, amikor valaki azzal áll elő, hogy olyan súlyos helyzetben van az emberiség, olyan súlyos helyzetben van a Föld, hogyha valaki rávilágít erre, hogy nagyon nagy a baj, akkor kapásból az lesz az első reakció, hogy ez nem így van. Az analógia mégsem tökéletes, tudnélik ma már az orvostudomány ott tart, hogy képes megmondani, hogy valóban bizonyos rövid időszakon belül bekövetkezik a vég. A Föld esetében tudtunkkal ilyen nincsen. Mégis mire alapoztad ezeket az állításokat?
Hát ugye én felvállaltam azt a véleményemet, hogy az erőforrások, a Föld véges erőforrásai nem elegendők végtelen növekedésnek a biztosításához. Ezt egyébként nem én mondtam először, hanem ez már, ha úgy tetszik, 50 évvel ezelőtt is a római klub jelentésében szerepelt. Azóta pont 50 éve telt el, és nagyjából azon a pályán vagyunk, amit a római klub megbízásából előre jeleztek, nevezetesen, hogy hamarosan elérjük a civilizációnk fejlődésének a tetőpontját, és pont az erőforrások kimerülése miatt egy meredek leszálló pálya következik.
Na most, ezek az erőforrások valóban elfogynak? Mindig azt lehet hallani, hogy hát 50 éve is azt mondták, hogy végünk van, aztán még itt vagyunk. Azt lehet hallani, hogy el fog fogyni az olaj. Aztán becsésen föltörik a földből az olaj, és kitermelés kezdődik. Tehát most tényszerű az az állítás, hogy nagyon kifogyóban vagyunk az erőforrásokkal? Tudjuk-e például számszerűsíteni azt, hogy mennyi olaj, hány évre elegendő olaj, hány milyen földgázlelőhelyek vannak a földön, és a többi?
Igen, hát ugye ezek az erőforrások, ezek ilyen geológiai időskálán jöttek létre, ami azt jelenti, hogy több tíz, több százmillió, vagy akár több milliárd év alatt. Ezek dúsulások, az olaj is egyébként, meg a földgáz is, azok bizonyos speciális anyagoknak a dúsulásai, amelyek csak adott helyen, adott mennyiségben fordulnak elő. Ugyanilyen a többi ásványi nyersanyag, ugyanilyen geológiai dúsulás eredménye. Ezeket a civilizáció néhány száz év alatt, vagy akár néhány évtized alatt felhasználja, és ezek nem képződnek újra. Tehát ezeket mondjuk a Föld kialakulását követő vulkáni folyamatok dúsították fel, mondjuk bizonyos fémeket, és ezeket mi néhány évtized alatt elhasználjuk. Tehát ennek a megoldása az, hogy ez előbb-utóbb de véget ér.
Statisztikák vannak erről?
Természetesen ezek az erőforrásoknak a leltárát azt folyamatosan minden évben jelentések tartalmazzák. Ez egy dinamikus rendszer, az igaz, tehát mindig tartalmazza az új felfedezéseket is, de van egy olyan trend, egy olyan tendencia, hogy a felfedezések üteme a felhasználás üteméhez képest az egyre csökken.
Ez teljességgel világos, de azt meg tudjuk mondani, hogy milyen mennyiségben áll még rendelkezésre például kőolaj vagy földgáz?
Igen, ezt a amerikai geológiai szolgálatnak van egy egész világra érvényes erőforrás jelentése, amiben milliárd hordó egyenértékben megadja, hogy adott pillanatban milyen lelőhelyeket ismerünk, és azok legjobb tudásunk szerint mennyi energiahordozót tartalmaznak.
Ugye itt, amikor kritikaként megfogalmazódott a te állításaiddal kapcsolatban, hogy degradáló és általánosító megállapításokat teszel, akkor ezt te hogyan értékelted, hogyan fogadtad?
Már hogy érted, hogy megsértődtem, vagy hogy?
Például, illetőleg, hogy nem gondoltad de azt, hogy na hát itt, ugye arról is szó volt, hogy a 24.hu-hoz jelentkeztek olyan tudományos szaktekintélyek, akik azt mondták, hogy tételesen fogják cáfolni ezeket az állításokat. Én nem vettem észre, hogy tételes cáfolatok elhangzottak
én
volna.
Sem.
Tudnánk egy prioritást felállítani mondjuk az öt emberiség számára legfontosabb energiahordozót tekintve?
Én nem energiahordozókról beszélnék, erőforrásokról, és ugye ha energiahordozóra gondolunk, egy energiatermelési módokhoz, azokhoz is erőforrások kellenek. Tehát egy napelem az nem a földből nő ki, hanem ahhoz kellenek bizonyos anyagok, amelyek ugyancsak valamilyen erőforrásként jelentkeznek a földön, valahol van belőlük dúsulás, és azt használja az emberiség. Tehát ilyen értelemben nem érdemes csak az energiára koncentrálni, mert az energia termelési módoknak is van erőforrás vagy anyagi lábnyoma.
Rosszul tettem fel a kérdést, elnézést. Tehát azokra az anyagokra lennék kíváncsi, ami az emberi civilizáció számára a legfontosabbak, és ezeknek a tételes lebontására, hogy miből körülbelül hány évtizedre való vagy másodpercre való tartalékú.
Jó kérdés, nem gondoltam ezt így végig, így próbálok rögtönözni. Én a foszfort azt első helyre tenném, ugye a foszfor az nem nélkülözhető erőforrás, mert az biológiailag nélkülözhetetlen, tehát azt semmivel helyettesíteni. Itt nincs varázslat, tehát itt káprázatmenedzsment nem működik.
Ahhoz, hogy a nézők megértsék, hogy miért fontos a foszfor, hova használják fel a foszfort?
Hát nem hova használják, hát hol miért? Van bennünk a foszfor, van benned 8-10 kiló foszfor, a csontot például. Nem lenne gerincet, semmi nem lenne, hogyha nem működne a szervezet.
Jó, csak hogyha a földből kitermeljük a foszfort, akkor az az én csont...
Hogy kerül bele? Hát úgy, hogy eszel, hogy megeszed, amit megeszel, és a növényeken, állatokon keresztül a foszfor bekerül a szervezetedbe, ott beépül, és ez valamennyi élő szervezetre igaz, tehát enélkül a földön élet nem lehetséges. Ebből van dúsulás, ezek a foszfát lelőhelyek, amik hát viszonylag korlátos mennyiségben állnak a rendelkezésre, és ezek hát úgy nagyjából az évszázad végéig fognak kitartani. Uh-huh. Ebben a léptékben, amiben most az emberiség használja őket. Uh-huh. Tehát ezt tenném első helyre. Aztán a második helyre meglepő módon én a homokot tenném.
Homokot?
Homokot, igen. A homoknak azt a fajtáját, amit az építőipar, illetve hát alapvetően tehát a betonozáshoz és az ilyen építési munkáknál használunk, ugyanis ez folyami homok alapvetően, és ennek elég speciális tulajdonsága van, amivel ezeket a szerkezeteket létre lehet hozni. Tehát a sivatagi homok, más homok erre nem alkalmas.
És épp azt akartam felvetni, hogy a Szaharában elég sok homok
de
van,
az nem, ez nem jó. Az nem jó, ebben ugye elég komoly erőforrás hiány van már most is, tehát a homok eddig csak alapvetően helyi felhasználása volt, és most már ilyen globális árucégké vált. Tehát most már szállítják keresztük kasul a világba, pedig nagyon nehéz. És nem gazdaságos szállítani, de mivel már sok helyen nincs, ezért rákényszerülnek. Tehát úgy tűnik, hogy az egyik legnagyobb erőforrás hiányal az talán éppen, és leghamarabb, talán éppen az építkezéseknél felhasznált hatalmas több milliárd tonna homok, évi több milliárd tonna homok esetében fogunk szembenézni. Tehát ez a második. Ötöt kell mondani?
És ez körülbelül akkor mikorra
az évszázad végére
szólni?
Hát a foszforra mondtam az évszázad végére, szerintem hamarabb beköszön. Hát nyilván attól függ, hogy mennyit vagyunk hajlandó szállítani, mennyit vagyunk hajlandó fizetni érte, stb. Tehát ez azért nem egészen úgy van, hogy most itt a vége, kirázzuk a maradékot, és itt lehúzzuk a rolót, hanem nyilván ennek van egyfajta gazdasági, geopolitikai játszma, ezt megelőzi. Tehát, hogy Tehát ez nyilvánvaló, de én azt gondolom, hogy egy kritikus erőforrásról beszélek. Hát aztán utána jön én szerintem a különböző fémek, amelyek az ezüst például, amit ugye nem csak ékszerbe használunk, sőt most már nem elsősorban, hanem elektronikai ipar nagyon nagy mennyiségben használja, és hát az ezüstöt elég régóta bányászák, ezeket a lelőhelyeit elég jól felderítették már korábban is, ugye az ókor óta, és hát ez azért nem áll korlátlan mennyiségben a rendelkezésre. De mondhatnám például a kobaltot is, ami szintén viszonylag egy helyen fordul elő, vagy hát viszonylag koncentrált formában található, és hát annak se végtelenek a készletei. Ezek mind a felhasználástól függnek, tehát az, hogy mennyi idő múlva fog elfogyni, az attól függ, hogy mire és hogyan, és milyen léptékben használjuk őket.
Azt olvasom, hogy a számítógépiparban például a réz az nagyon...
A réz, igen. A réz is szintén. Igen. Hát a réznek is egy ilyen néhány évtizede van ebben a felhasználási ütemben.
Uh-huh. És ez csak gyorsulna, nem?
Hát mind gyorsul, és ugye az exponenciális függvény az ugye arról nevezetes, hogy az elején egy kicsit az ilyen alakú függvény. Az elején még úgy nem tűnik veszélyesnek, aztán a vége nagyon elszalad. Tehát egy csomó ilyen történet van matematikából is, hogy mit kér a királytól, a búzaszem, meg minden, ezek azért elég gyorsan, nagy számokat eredményeznek.
És a fosszilis energia...
Az hogy áll?
Az energiát nem sorolnám ide, őszintén. Tehát én az anyaggal...
Tökre meglepődtem. Én azt hittem, hogy ez benne lesz a top 5-ben.
Nincs az 5-ben, nincs. Az energiát bármiből lehet csinálni, a napból is lehet nyerni. Ha van anyag, akkor van végtelen energiánk. Tehát ha lenne annyi kritikus anyagunk, réz, meg minden alumínium, meg szilícium, meg most szilícium mondjuk van, csak éppen a tisztaságával van probléma, akkor tulajdonképpen a végtelen energia már meg is van oldva. Uh-huh. Betelepítjük sivatagokat napelemmel, aztán hadd szóljon, mennek a vezetékek mindenfele, az mindenki boldog. Jó, és hogyha globális hálózatot csinálunk, akkor még a éjszaka-nappalt is ki lehet egyensúlyozni, tehát csak ehhez anyag nincs.
Épp azt akartam megkérdezni, hogy oké, mi történik akkor, hogyha elfogy a réz? Mi történik akkor, hogyha elfogy a homok? De akkor voltak éppen megválaszoltad, tehát...
Nincs most... energia se akkor.
Akkor nem tudjuk... Az nem jó, hogy energetizálni, de hogy energiával alakítani.
Hát akkor nem tudjuk a nap energiáját, ami ugye nekünk nem jó, mert fényenergia, meg hőenergia jön a napból, nekünk meg villamos energia kell. És az nem fog menni, tehát a napból magától nem lesz fényenergia, csak akkor, hogyha, vagyis villamos energia csak akkor, hogyha ezt egy anyag segítségével, amit úgy hívunk, hogy napelem, meg annak a hozzátartozó eszközök, azoknak a segítségével átalakítjuk.
Én nem látom át, hogy ha ezek az anyagok, vagy ezek közül bármelyik elfogy, akkor az hogyan vezet odáig, hogy a civilizációnk összeomlik?
Hát úgy, hogy nem fogjuk tudni azokat a energia... Tulajdonképpen az energián fog megbukni a mutatvány, akkor de az energia nem közvetlenül vezet a civilizációnak a beszűküléséhez, nevezzük így, hanem azon keresztül, hogy nem fogjuk tudni azokat az energia termelési módokat, amiket most gondolunk, hogy megmentik a Földet, ezeket fenntartani. Tehát nem fogunk tudni napelemet gyártani, nem fogunk tudni szélturbinákat gyártani, mert hiányozni fog alul a beton, hiányozni fog a vezeték, amivel a megtermelt áramot eljutatjuk a városokba, meg a fogyasztókhoz, és akkor nem lesz energiánk. És ha nincs energiánk, arra van példa a civilizációban, gyakorlati példa, hogy mi történik egy városban akkor, ha mondjuk elmegy az elektromos áram, lásd, hurikán után, Miami, vagy Houston, vagy ahol éppen a hurrikán lecsap, pár óra, és viszik a lapos tévét a hónuk alatt ezekből a szupermarketekbe, és utána ki kell vezényelni a Nemzeti Gárdát, de ha ez globális léptékben történik meg, akkor ott nincs nagyon. És sokáig tart, akkor itt nem túl biztatóak a kilátások. Tehát mindenképpen nekünk, civilizációnak a hasznos energiát, a villamos energia, valamilyen formában fenn kell tartani.
Nincs más választás. Nincs. Fekete kőszenet kell bányászni, és el kell égetni, és még...
Hát igen, tehát vannak hagyományos energiatermelési módok, amelyek úgymond működnek, mert bizonyítottak, beváltak, és hát ezek közül az egyik a hőerőmű. Hát nyilván van egy csomó mellékhatása, nem is kevés, és annak is már érezzük a következményeit, de alapvetően ez egy létező, valós energiatermelési mód. Aztán vannak olyan energiatermelési módok, amiket csak a képzeletünkben léteznek, például a fúziós energia, amire a gyerekkoromban is azt mondták, hogy 40 év múlva lesz, most is körülbelül azt mondják, hogy 40 év múlva lesz, én meg azt gondolom, hogy soha nem lesz a Földön használható mértékben, léptékben fúziós energia.
Abban az esetben, hogyha nincsen más megoldás, továbbra is fosszilis energiával kell ellátni az emberiséget energiával, akkor az viszont oda vezet, hogy még inkább szennyezzük a környezetünket.
De én ezt nem mondtam, tehát én ezt nem mondtam, ezt te mondtad.
Igen.
Én ezt nem mondtam.
Következtettem.
Igen, de én ezt nem mondtam, hanem azt mondtam, hogy az energiaellátást valamilyen szinten, a villamos energiaellátásról gondoskodni kell. Mert anélkül nincs civil, pénzünk sincs. Igen. Van egy bankkártya, ami hogyha azt mi megrágjuk a bankkártyát, mit csinálunk vele, tehát az nem ér semmit. Az akkor ér valamit, ha le tudják csippantani, ha működik a globális rendszer, és úgymond azt azzal lehet mondjuk működtetni egy társadalmat, mondjuk ezzel a virtuális pénzzel. Villamos energia nélkül semmi nincs, tehát itt most lekapcsolódnának a villanyok, meg a reflektor, meg a mikrofon elmenne, tök sötét lenne, hát...
Nem tudnám felvenni az adást.
De nem csak, nem. Hát és utána az utcán mit csinálnál?
Világos.
Az első sarkon fejbe vernének valószínű, tehát hogy nem biztos, hogy ezt nagyon kívánnánk ezt az... Persze itt van elég... Alkohol, meg bezárkóznánk aztán.
3-4 órát ellennénk még.
Igen.
Egy lépéssel visszamennék, és ez egy költői kérdés lesz, amit most felteszek, hogy ugye egyre jobban halljuk ezt, meg promotálják civil szervezetek is, meg tudományos szakemberek is, hogy át kell állni a zöld energiára az Európai Unió tudtommal, bár én nem vagyok egyáltalán jártas a politikában sem. Pedig tudom, a néhány országban elő is írta, hogy a dízel meghajtású autókat idővel ki kell vezetni, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy...
Nem csak a dízelt, a belső égés.
Belső égés. Akkor marad az elektromos autó, ha jól számolok én, vagy nem tudom még, mivel megy egy autó.
Politikai szinten igen, marad. A valóságban ilyen sose lesz.
De az lenne viszont a költői kérdésem, hogy amennyiben a tudós emberek is ezekkel a dolgokkal nyilván gondolom tisztában kell, hogy legyenek, amiket elmondtál, és ezek olyan dolgok, amik akármint mondok, nem lesz több foszfor, meg nem lesz több szén, meg ilyen dolgok nem lesznek, vagy bocsánat, kobalt, hogy akkor miért keringenek a levegőben ezek a hangzatos témák, hogy mindent az úgynevezett megújuló energiaforrásokra, amikor ez fizikailag a képtelenség, hogy ezt az életformát, amit űzünk, globális civilizációs szinten lecseréljük valamilyenre.
Nem kell lecserélni a fogyasztást, tehát az energiafogyasztást kellene visszanyesni. És akkor már is lehetne gondolkozni azon, hogy nem egyfajta módszerrel, vagy energiatermelési móddal, hanem azoknak valamiféle kombinációjával azt a maradék energiát, ami minimálisan szükséges mondjuk egy civilizáció fenntartásához, miből állítsuk elő. Hmm. Csak ugye ez nem népszerű politikailag, ott ugye egy állandó növekedési kényszer van, ami egy állandó energiafogyasztás növekedéssel jár, és ebbe az utcában vagyunk, hogy nem tudunk a növekedési pályáról lejönni, és a növekedést eddig nem sikerült, mármint a GDP növekedés nem sikerült az energiafelhasználás növelésétől leválasztani. Hmm. Tehát ahogy nőtt a GDP, még jobban nőtt az energiafelhasználás. Tehát egy pillanatra nem vált el a kettő egymástól, és így ennek nem lesz jó vége. Semmilyen energiatermés, se a szénnel, se az atomenergiával, se pedig a megújulónak nevezett, egyébként nem megújuló, anyagában nem megújuló energiatermelési módokkal.
Az atomenergiával mi a probléma?
Az urán ugyanolyan véges, és az atomenergiának volt egy negatív politikai, vagy nem is politikai, egy ilyen ideológiai konnotációja a hidegháborúban. Tehát ugye a nukleáris fegyverek miatt egy idegenkedés kialakult tőle, meg hát bizonyos balesetek is erre rá tettek, Csernobil és hasonlók, és ezért van egyfajta tartózkodás tőle. De egyébként ez egy létező, bizonyított energiatermelési technológia. A baj az, hogy a sok fejlesztés ezen a területen nem volt. Tehát ugye megvannak a hagyományos reaktorok és vagy hát nukleáris reaktorok, és hát nyilván van rajtuk valamennyi korszerűsítés, de azért ebben olyan túl sok kutatás nem ment, és ugyanolyan végesek a hasadóanyag készletek, mint az összes többi. Azok is dúsulnak, és azok is bomlanak, és azok is ugyanolyan korlátosak, mint azok az erőforrások, amiről eddig beszéltünk.
Meg azt hallottam, hogy egy atomenergia reaktornak a létrehozása az egészen elképesztő energiaigény.
Meg idő.
Meg idő.
Igen, tehát ez ilyen évtizedes skálán van optimális esetben, és tehát ezt nem lehet egyik pillanatra a másikra megvalósítani. Én meg hát ugye most látjuk az atomerőműveknek a korlátait, tehát az, hogy például Franciaországban most nem mennek teljes kapacitással az atomerőművek, mert mondjuk a hűtővíz az nem áll rendelkezésre olyan mennyiségben, hogy teljes kapacitáson lehessen őket járatni. A paksi atomerőmű se tudott idén nyáron a névleges kapacitással közelébe termelni.
Akkor, ha jól értem, akkor egy energetikai zsákutcában vagyunk.
Nem mondanám ezt így. Nem, hát abban léptékben, amiben vagyunk, tehát a civilizáció energia igénye és annak a növekedésének az igénye, az fenntarthatatlan. Tehát ez a tény. Az, hogyha ezt drasztikusan elindulnánk egy visszafele, és megpróbálnánk ezt az egyre kisebb energiaigényt valamilyen észszerű formában, különböző módokon.
Hogyan? Valahogy.
Hát ezeknek a kombinációjával. Hát ilyen egyedül üdvözítő módszer a világon nincs. Tehát ezeket, melyik országban van vízerőmű, melyikben van, mit tudom én, szél energiatermelési lehetőség, melyikben van geotermia, tehát geotermikus erőművek esetleg, vagy azt mennyire lehetne bevonni. Tehát ezek országa válogatja, tehát nincs olyan,
meg földrajzi elhelyezés.
Hát persze, hát most nyilván egy árapály erőművet Magyarország nem fog építeni valószínűleg.
Én számomra az a legijesztőbb ebben az egész témában, hogy nem tűnik nekem lehetetlennek az, amit mondasz, hogy egy észszerű balansz felé elindulni, és mitigálni azokat az egyértelműen szakadék felé rohanó tendenciákat, amelyekre most így ideológiák szeretnénk építeni, vagy amilyen hangzatos eszmék így, nem is tudom, nagy szelet kapnak sokszor, vagy nekem az érzésem, és ennek ellenére minden tendencia afelé mutat, hogy továbbra is féktelenül kell növekedni minden tekintetben, és ez teljesen egyértelműen oda vezet, hogy amikor hát, hogy előbb-utóbb, és inkább előbb, mint tehát, hogy most mondtad az atomerőmekkel kapcsolatban, hogy évtizedek kérdése, tehát hogy itt egy évtizedek az már akkora tétel, ami egy ilyen exponenciálisan már régóta növekedő tendencia komplexumnak a hullámán egyszerűen félelmetes ezt elgondolni. És én és Balázsra is beszélgettünk erről, és ott mondták, hogy az ember adja ilyen, de én akkor sem tudom megérteni, hogy az a rengeteg okos ember, az a rengeteg okos döntéshozó, ezt tehát mégis mit gondolnak, hogy majd, hogy mi lesz? Tehát, hogy meggondolnám, hogy akkor nekik biztos van valami tervük, de valahogy a mellékelt ábra nem azt mutatja, hogy lenne, mert az az érzésem, mint hogyha egy 900 millió lóerős versenyautóban ülnék, aminek nincs sofőrje, csak egy tégla van a gázpedálon, és így megyünk
előre. Ez így van, és fék sincs rajta, amúgy sem. Igen, ez így van.
De ez hogy lehet?
Hát úgy lehet, hogy az emberiség szereti altatni magát, tehát azért az emberekben van egy emberi, vagy egy gyermeki ösztön. Hát a meséken nőttünk fel, és valahogy felnőttként is vonzódunk ezekhez a mitikus történetekhez, és az egyfajta társadalmi rendező erő, a mítosz. És a világgal kapcsolatban kialakult egy olyan mítosz, hogy tulajdonképpen ilyen, nevezzük lózungok mentén, csak a felületet kapargatva, tehát ezeken, és nem a mélyére menve a dolgoknak, és nem ténylegesen végig gondolva különböző oldalát, ezeknek a lehetséges megoldásoknak, ezekkel megoldjuk a világ dolgait. Tehát itt úgy röpködnek a fúziós energia, hogy az világ dolgai, vagy hogy a korlátlan energiaellátás média cím lapon. Minden héten van valami szenzáció, ami megmenti a Földet, mint Amerika kapitány, vagy nem tudom, vagy a nem tudom milyen csoda film, vagy micsodák animációs, vagy milyen filmek vannak, fantázia filmek, tehát hogy szeretjük így ezt a ilyen narratívában élni az életünket, és ebbe tökéletesen beleférnek ezek. Napenergia, föl a tetőre, azt hadd szóljon. Az, hogy az nappal van, éjszaka van, éjszaka mi van akkor, ha nem süt a nap, mi van akkor. Ebben nem, ezeket így elhesegetjük, tehát ezek ilyen oldják meg a tudósok, vagy a mérnökök, és hogy ezzel mi nem foglalkozunk. alapvető dolgokkal nem foglalkozunk, hanem megállunk azon a szinten, hogy, hogy napelem, azt akkor a világ összes problémája megvan oldva, nincs megoldva. Ott az erőforrás, ott a szabályozás, ott a kiegyenlítés, ott az energiatárolás, egy csomó új probléma keletkezik, mondjuk ha mondjuk a napelem lenne a csoda fegyver, akkor én tudnék 5 olyan témát mondani kapásból, amik óriási probléma, aminek a megoldása lehetetlen határos.
Lennél szíves ezeket elmondani?
Hát abszolút ezt akartam kérni.
Hát el is mondtam lényegében, tehát hogy mi van az éjszaka nappallal, mi van akkor, ha nem süt a nap, mi van akkor, hogyha a rendszer hogy tudja ezt, ezeket
tárolni,
a különbségeket, az energiatárolással, mert oké, nappal lehet, hogy sok áramunk is lenne, menne a légkondicionál éjjel-nappal, de mondjuk egy ködös téli héten, amikor egész héten köd van, akkor viszont megfagynánk konkrétan, mert nyárról azért nem lehet az energiát tárolni, illetve pontosabban lehet. Úgy hívják, hogy befőtt vagy lekvár. Hát az energia. Igen. Ez nem vicc, az energia, és azt tároljuk a nyárról az őszre. Ezt az ember kitalálta. Csak ez nem az a lépték, ez az energia mennyiség, ez nem az a lépték, amit mi a modern civilizációban, mindennapjainkban használunk.
Mi odaljegyünk. Azért is ülünk ennél az asztalnál, hogy gondolkodjunk azon, hogy mi a megoldás. Tehát akkor mit kell csinálni? Azt nem lehet elvárni egy embertől, aki megszokott egy életminőséget. Még a saját bőrünkön tapasztalva is tudjuk azt, hogy valaki beköltözött egy 5 szobás, nem tudom milyen felhőkarcolóba, akkor lemenjen a tanyára, és egy szobás 5 komfortba
éljen. Mit lehet elvárni, vagy mit nem?
Mit tudunk tenni?
Az jó kérdés. Hát ha rákényszerül, az ember sok mindent meg tud csinálni, amit addig el se tudott képzelni. Tehát mondjuk, ha én azt mondom neked egy évvel ezelőtt, hogy sorba fogsz állni a benzinkútnál, vagy rohangálsz, mint póka falon, hogy valahol tudjál tankolni, akkor kiröhögsz konkrétan. Aztán most szaladgáltál.
Ez történik.
Tehát, hogy azért, amikor megtörténik valami, akkor már annyira nem őszinte a mosoly. Nyilván előtte persze lehet mondani, hogy ez károgás, meg hogy ez ennek nincs valóság alapja, ilyen úgyse lesz. Aztán, amikor van, akkor meg csodálkozunk. Tehát azért a természet eddig egy párszor megtréfált bennünket. Tehát, hogy azért én egy kicsit alázatosabb lennék így a világgal. Tehát lehet ezt mondani, hogy megszoktam, már pedig az én életem ez biztos lesz. Én nem mondok le róla, azt egyszer csak nem lesz, azt örülünk, hogy élünk. Tehát, hogy azért én azért szerényebb lennék itt a... Azért ez nem automatikus, és nem születésnél szerzett jog, hogy valaki ilyen életszínvonalon éljen. Most elnézést, ezt nem neked mondom, csak
világos.
Akár magamra is mondhatom, tehát ez egyáltalán nem garantált, hogy ez az idők végezték így maradt. És még lehetnek meglepetések, ahogy voltak is a történelemben, amit nem tudtak elképzelni, aztán hogy nem, mégiscsak bekövetkezett. Hát szerintem, amikor a római birodalomban, ott meg a cirkuszban megkérdeztek volna az embereket, hogy hát akkor itt 100 év múlva már sehol nem lesztek, hát valószínű nem vették volna túl komolyan. És aztán meg mégiscsak bekövetkezett, hogy eltűnt egy birodalom, ami egykoron, hát igen, sok mindent adott az emberiségnek, és nagyon fejlett volt a maga korába különösen.
Erőforrásokról beszélünk túlnyomó többségében, de azért mi a helyzet például a légkörrel?
Hát a légkörrel, hát hogy érted azt, hogy a légkört...
Hogy ennyi...
Már nagy mértékben átalakítottuk.
Nagyon.
Tehát az összetételében óriási változásokat idéztünk elő, tehát az a fajta üvegházgáz összetétel, ami most van, az gyakorlatilag a mi termékünk. Tehát az, hogy a széndioxidból 45%-kal több van, mint a megelőző 10 000 évben, vagy hogy olyan gázok vannak a levegőben, amik sose léteztek. Például freonok, meg kénhexafluorid, meg tehát, hogy ezek egyértelműen.
Mondjuk a bajokat lehet hosszasan sorolni. Hát, hogy arra gondolunk, hogy most már csecsemőkben kimutatták a mikroműanyagoknak a létét, hát az elég rémisztő.
Na, de mit csodálkozunk rajta? Hát a műanyag direkt azért hoztuk létre, hogy ne bomoljon el. Az, hogy aprózódjon, azt nem tudjuk megakadályozni, mert a természet van annyira erős, hogy azért nem hagyja egybe ezeket a műanyagokat, de azért odáig kémiailag lebontani nem tudja, és akkor létrejönnek ezek a kis pici részecskék, amik aztán hát mennek, amerre látnak, és hát kikötnek mindenhol.
Én azt hallottam egy tudományosan végsőkig akkurátus és kétségbevonhatatlan podcastben, a Joe Rogan Experience-ben, hogy egyébként tényleg tök jó szerintem sokszor, hogy hetente egy hitelkártyányi műanyagot zabálunk meg.
Hát az könnyen lehet, igen. Igen.
Az eléggé durva
azért. Hát csak az a baj, hogy nem áll össze egy hitelkártyával végén. És
ha lehetne fizetni is fele, akkor kétszer ennyit tennék.
Arany. Úgyis, ó, hol az arany?
Balázsnak megpróbáltam feltenni ezt a kérdést, de borzasztó szarul fogalmaztam meg, úgyhogy most megpróbálom még ezt. Viszont ő már ugye elmagyarázta nekünk, hogy mi az az ROI. Uh-huh. Gyerekek, ezt valaki nem tudja, akkor most azonnal rákattintani arra a videóra, meg egyébként is, és utána ugyanígy találkozunk. Köszönöm. Szolgálati közlemény vége. Szóval, hogy arra lennék kíváncsi, hogy meg tudod-e satszolni, hogy a jelenlegi civilizációnk globális szinten átlagosan körülbelül milyen ROI mutatón van, illetve hogy azt meg tudnád-e satszolni, hogy hova kéne ezt a mutatót, melyes számi kéne mitigálni ahhoz, hogy ne rohanjunk a saját végzetünkbe feltétlenül.
Mm-hmm. Jó, hát ez akkor a nézőknek mondom, vagy a hallgatóknak, hogy ez az ROI, ez az energiahatékonysági index, tehát hogy egységnyi energiát azt, vagy egységnyi energia befektetéssel mennyi energiát tudunk előállítani, tehát hogy magyarul milyen hatékonyak az energiatermelési folyamataink. Az a jó, minél nagyobb ez a szám, mert azt jelenti, hogy befektetünk egy egység energiát, és kijön 100 egység energia, akkor jók vagyunk. Ez volt a olaj kitermelésnek a hajnalán, amikor még könnyen hozzáférhető olajmezők álltak a rendelkezésre, amihez kis túlzással nagyon könnyen hozzá lehetett férni, akkor kis befektetéssel, egy bólogató, egy himbás kúttal tudtunk olajat felszínre hozni, és az ugye nagy energiatartalmú, tehát akkor magas volt ez a szám. Azóta az olaj is romlott, tehát most már azért nem ilyen könnyen hozzáférhető olajat termelünk ki, hanem most már tengeren kell fúrni, olyan helyekre kell menni, nagy távolságokra, mélységben jóval mélyebben kell kitermelni az olajat, ami sokkal több energia befektetés, ez érthető. Tehát ugye erre mondják azt, hogy az alacsonyan csüngő gyümölcsöt szedjük le legelőször. Ki az a hülye, aki van egy cseresznyefa, és akkor fölmászik a tetejére, és az ott kezdje el enni. Hát általában lelegeljük, amit elérünk is. Csak utána gondolkozunk, ha az elfogyott. Ugyanez van az összes erőforrással. A könnyen kitermelhetőket begyűjtjük, utána megnézzünk, hogy akkor még hogy tudunk a többihez hozzáférni. Hát most, ugye, tehát így indult az emberiség neki ennek a 20. századnak, vagy ennek a technológiai fejlődésnek, hogy könnyen hozzáférhető nagy energiahatékonyságú energiatermelési módok álltak a rendelkezésre, vagy energiaforrások. Tehát, hogy ez ilyen, szerintem egy ilyen 40-es, 50-es hatékonysággal tudtunk energiát termelni a 20. század nagyobb részében. És a vége fele ez elkezdett romlani, ahogy a könnyen kitermelhető források elfogytak, és egyre nagyobb befektetést igényelt új készleteket felfedezni, azokat kiaknázni. Most energiabefektetésről beszélek, nem pénzről. És elindultunk lefele ebben az energiahatékonysági mutatóba. Tehát elindultunk szépen lefele. Hát most szerintem 20 alatt vagyunk. Valahol 15 és 20 között, tehát a globális energiatermelési hatékonyság, az körülbelül ennyi. Az azt jelenti, hogy egy egység energiát, ha befektetünk, akkor 15-20 egység energiát nyerünk ki, de ez az arány folyamatosan romlik. A fosszilisnál is, tehát a szénnél is, meg a szénnél mondjuk kevésbé, mert ott ami külszíni fejtés van, az nem annyival rosszabb, de ahol le kell menni a föld mélyében, meg nagyobb távolságra kell ott szintén, az olaj meg a gáz az romlik. És most tartunk így globálisan 15-20-nál. És ebben benne vannak az atomerőművek, amik meg 50-nél is nagyobb energiahatékonyságot tudnak produkálni. A megújulóknál meg egy számjegyű. Tehát ez a napenergia, a szélenergia, ez egy számjegyű ROI. Tehát ez az energiahatékonyság, és mivel ezeknek a részaránya nő, ezért ez még tovább csökken. Hát a civilizáció szerintem olyan 15 körül itt igényel, tehát körülbelül 15-ig még nem nagyon kell, elvileg akkor fenntartható lenne mostani formájában. Ha alá megyünk ennek, akkor már le kell mondani dolgokról. Tehát magyarul, mint egy léghajóban utaznánk, vagy egy ilyen hőlégballonba, és mondjuk nagyon süllyednénk bele a tengerbe, és ki kéne dobni valamit a rakományból, akkor, vagy valakit, és akkor el kell gondolkozni, az mi legyen, vagy ki legyen. Tehát, hogy ez így most már, ha alá megyünk a 15-nek, akkor már a meglevő teljes, amihez hozzászoktunk, kényelem, fogyasztás, valami, abból már választani kell, tehát az így nem fog egybe menni. Tehát akkor lehet, hogy le kell mondani a turizmusról, a nagy tengeren túli nagy repkedésekről, meg egy csomó olyan dologról, ami nagyon sok energiát fogyaszt például, vagy a wellness, nem tudom micsodákról, all inclusive wellness, akármiről. Tehát.
Főképp nyugati civilizációs példákat említesz.
Igen.
De hát azért elképzelhető, hogy a harmadik világbeli emberek még inkább fogják a saját bőrükön tapasztalni hát ennek biztos. A problémáját.
De őnekik nincs miről lemondani. Mert ők ugye már a létminimumon élnek, és őnekik ténylegesen a megélhetésük a tét, tehát ott nem nagyon van lejjebb, ott annyival, hogy elmennek valahova, vagy nekiindulnak a világnak, ha az nincs meg, ami ott nekik a létminimum. Tehát őnekik nincs. Azért mondok nyugati példákat, mert ők tudnak lemondani. Uh-huh. Tehát egy wellnessről még lemondunk, ha nincs vízünk, akkor arról nehezebben mondunk le, vagy hát 3 napig lemondunk, utána vége.
Létezik esetleg egy olyan arányszám, ugyan sikerült ezt a kérdést, amire borzasztóan kíváncsi vagyok, de másodszor is szarul föltennem. Egyébként az, amit elmondtál, az szerintem, én nem erre gondoltam, de ezt is szerettem volna tudni.
Na, hát
viszont amire... Gondolok az, hogy léteznek olyan kutatások, mérések, számolások, vagy létezik egy olyan, ne adj Isten, arányszám, ami arra vonatkozik, hogy mennyi, és abból az állapotból kiindulva, ahogy most van a bolygó, és a környezetszennyezés, és a légkör, és a klímaváltozás előrehaladása, és az összes exponenciális ilyen folyamat, amit elindítottunk, és már azokat nyilván nem tudjuk megfordítani, hogy létezik egy olyan mutató, ami arra vonatkozik, hogy mennyi szennyezést, bocsánat, hogy nem tudok jobb szóval élni, viselne el még ez az egész rendszer úgy, hogyha mi azért életben is szeretnénk maradni. Tehát, hogy mennyi energiát tud a civilizáció globálisan a jelenleg rendelkezésre álló eszközök, vagy még rendelkezésre álló eszközökkel felhasználni, meg előteremteni, meg investálni úgy, hogy ne legyen belőle egy végzetes globális katasztrófa.
Igen, hát ezt a széndioxidra vonatkozóan szokták ezt meghatározni, tehát megmondják még. Egyébként ez a nemzetközi szervezet is ad ki ilyen számításokat, hogy mennyi széndioxidunk van még zsetonunk, amennyit még elhasználhatunk, amit ha túllépünk, akkor már olyan mértékű éghajlatváltozást szabadítunk el, ami már önmagát fogja gerjeszteni, és olyan súlyú és olyan léptékű változásokat előidézni, ami hát nagyon súlyosan rontja az életfeltételeinket úgy általában.
Bocsánat, mindent végső soron le lehet redukálni a széndioxid paraméterre?
Nem ezt mondtam, csak hogy ilyenre létezik ilyen számítás. Értem. Tehát, hogy a széndioxidból, mit tudom én, van 450, vagy attól függ, hogy milyen célfüggvények vannak, hogy mennyi van még, amit elégethetünk, úgymond, vagy amit a levegőbe bocsáthatunk, ha azt meghaladjuk, akkor kakuk. Ezek nem túl nagy számok, tehát a felhasználás ütemét tekintve ezek ilyen néhány évtizedes időskálán ezeket elérjük. Azért van ez a pánik, azért van ez a 2050-re dekarbonizáció, meg mindenféle varázsszó, mert ezek gyakorlatilag, ezek a kreditek, vagy zsetonok addig elfogynak. Szerintem most hamarabb el fognak fogyni, mert most visszafele megyünk az időbe, most ugye olyan energiaforrásokhoz nyúlunk, ami politikai, meg háború, meg egyéb okokból, ami még szennyezőbb, meg még gazdaságtalanabb, mint amit eddig használtunk. Gondolok arra, hogy az orosz olaj, vagy orosz gáz helyett most az Amerikából
palagáz,
amit ugye eleve sokkal rosszabb előállítani, és még azt át is hozzuk az óceánon, meg még cseppfolyósítjuk. Ha ezt energiába kiszámoljuk, akkor mínuszos a történet majdnem. Tehát, hogy több energiába kerül az egész, mint amennyit nyerünk itt ide át vele.
Ezek a modellek figyelembe veszik az exponencialitást?
A, modellek azok figyelembe vesznek dolgokat, csak nagyon korlátos a matematikai képességük, pontosabban nagyon elnagyolt, és nagyon sok mindent nincsen ezekben a modellekben, tehát az egy ilyen becslés, amiben azért nagyon sokszor van meglepetés, a valóság.
Annyira komplex a rendszer, és épp ezért vannak a szkeptikusok, akik azt mondják, hogy nem lehet kiszámítani. Tehát annyira bonyolult az egész emberiség felépítése, annyira áthat mindent mindennel, hogy nem lehet tudni, hogy valóban bekövetkezik-e az, amire...
Okay. Akkor most mondok egy példát, jó? Ami valóságban megtörtént. Az ózon rétegnek az állapot romlása, ugye ez megtörtént, amit felfedeztek az 1970-es években. Nobel-díjat is adtak egyébként ezért a felfedezésért annak idején, és utána a politika elkezdett ezzel foglalkozni, mert hát az ózon azért mégiscsak globális veszély, hogyha az ózonnal történik valami. És nagyon vontatottan álltak neki, és 1985-ben a Bécsi Egyezményt megszövegezték, amiben pont semmi nem volt. Az volt, hogy hát további kutatások kellenek, mert hogy nem vagyunk még biztosak, hogy az emberi tevékenység okozza, és még nemzetközi kutatásokat össze kell hangolni, meg stb. És utána meg ugyanabban az évben beköszöntött az ózonlyuk, ami teljesen váratlanul ért mindenkit, mert a modellek, amire ezeket a politikai döntéseket alapozták, 100 évre előre se jósolt, egyik modell se előre, semmiféle ózonlyukat, még az árnyékát se. És az ózonlyuk meg, hogy nem. Erről nem olvasta a modelleket, és egyszer csak beköszönt. És akkor mindenki meglepődött, és akkor rájöttünk, hogy amit azt gondoltuk, hogy a abszolút tudásunk, alapoztunk rá, építettünk rá mindenféle politikai, meg gazdasági egyezményt, az nem ér semmit. És akkor 87-ben, már elnézést a kifejezésre, büdös gyorsan összehoztak egy olyan egyezményt, ami már nem ilyen udvariaskodó volt, hanem megmondta, hogy ezt be kell fejezni, abba kell hagyni, ki kell vezetni, és a többi, és azt be is tartották. De ehhez az kellett, hogy ránk rúgja az ajtót ez a jelenség, és a mi képességünk az sehol nem volt ahhoz, hogy ezt mi előre lássuk. És megtörtént. Tehát ez egy valóság, ez nem az, hogy komplex rendszer, az is. Egyébként igen, sokkal egyszerűbb rendszer, hozzáteszem, mint az éghajlati rendszer.
Igen, jó.
Tehát az egy pár száz reakció, pár tucat vegyület között, ha ezt még egy viszonylag elzárt légköri tartományban, még úgy viszonylag elég jól le lehet modellezni, azt hittük, csak aztán valóság egy picit megtréfált bennünket. Az éghajlat változás még eddig nem rúgta ránk az ajtót, vagy legalábbis ha ránk rúgta, még nem vettük észre.
Itt járt az idén nálunk Mérő László matematikus, és felvetettük neki a klíma problémát, és ő azt mondta, hogy egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, mert ő úgy van vele, hogy ha valóban akkora lenne a baj, akkor azt higgyük el, hogy megéreznénk, akkor most már itt mindenki pánikolna, akkor a politikai döntéshozók is elkezdenének már csinálni valamit. Mit gondolsz?
Az, hogy nagy rendszer a klíma, tehát van egy tehetetlensége. Tehát ha valamit elindítunk egy lavinát, akkor az elején még kinevetjük a lavinagolyót, mert hát az egy hógolyó mondjuk, nem félünk tőle. Aztán ahogy elindult a lejtő, már megállítani nem tudjuk, de szedi fel magára a havat, és a végén már nem annyira nevetünk.
Ez nagyon jó példa egyébként.
Amikor a lavina elviszi a házat, meg a bennünket betemet, akkor már nincs. De a hógolyó állapotában még ki. Na most ez egy nagy, kinevetjük. Most ez egy nagy rendszer. Tehát ennek a nagy rendszernek ez nem tud olyan nagyon hirtelen változni, még ha rosszat is csinálunk vele, ennek van egy tűrő képessége, van egy tehetetlensége, már csak a méretéből adódóan is, amihez idő kell, hogy az eljusson odáig. Ha hat viszont, ha eljutott, akkor ott viszont Isten irgalmaz.
Pedig ebben a témában az exponencialitás az szerintem szóba kerül, mert talán tavaly, vagy lehet, hogy az év elején arról volt szó, vagy azt hallottam, hogy hát a golfáramlat már egy olyan súlyos stádiumban van, hogy nagyon nagy veszély fenyeget, és ehhez képest azok után, hogy milyen asszály érte egész Nyugat-Európát, sőt Európát,
azt mondják, az egész északi félgömböt.
Igen, hogy voltak éppen ez már annak a jele, hogy a golfáramlat az nem kellőképpen jól működött. Tévedés?
Nem. Ennek ilyen globális éghajlati okai vannak. Van a
éghajlat... De ugye ott minden összefügg. Azt mondják, hogy tehát a Földön van 9 nagy ilyen Hát hogy szokták ezt mondani? Olyan pont, ami nagyon meghatározó, ennek egyike a golfáramlat.
Ez így van. Ebbe tökéletesen egyetértünk, de a mostani asszálynak az oka, az inkább ez a nagy léptékű oszcillációs jelenség volt, ez a La Niña, El Niño kombináció, hát abból ugye a La Niña, aminek itt a vízgőz, meg légköri transportnak van ehhez inkább köze. Tehát nem az óceáni áramlásnak feltétlenül.
Tehát akkor nem kell attól tartanunk, hogy a golfáramlat
már
most fölnyel fölbe.
Nem ezt mondtam, hanem hogy ez a de konkrét
most
már. Asszály, nem is.
Most már
nem, az egy elég ismeretlen rendszer egyébként, hozzáteszem. Tehát az, hogy egyáltalán ez létezik, ez az áramlat, azt nagyon meglepő módon csak majdnem a 90-es években ismertük fel. Annak ellenére, vagy legalábbis ennek a globális szerepét, egy Broker nevű oceanográfus, aki most halt meg a közelmúltban, ő írta le ennek a föld légkör rendszerben betöltött szerepét. Nagyon későn, a 80-as évek végén, tehát pár évtizede csak. És nagyon keveset tudunk. Az óceánról általában keveset tudunk. Kevésbé ismerjük, mint a világűrt, meg a naprendszert, meg még az univerzumot.
Az annyira jellemző az emberiségre egyébként, nem, hogy nagyon szeretünk messzire ugatni, de az, hogy mi nőlünk, azt nem tudjuk.
Hát igen, csak azért nem olyan egyszerű a mély óceánt, meg az óceánt, azért az egy hatalmas rendszer, ott azért elég mostoha körülmények uralkodnak, és elég nagy is ahhoz, hogy ez olyan nagyon, nem olyan könnyen felderíthető.
Van egyébként még olyan jellegű számítás, vagy ilyen token a zsebünkben, mint amit a széndioxiddal kapcsolatban számon tartunk?
Mindenből van token. Hát az összes erőforrás token.
Uh-huh. És még valami, amit esetleg nem említettünk?
Nem elég az összes erőforrás.
Nekem elég, csak érdeklődök, ha még esetleg valamire nem.
Hát én még a vizet is ide sorolnám, bár az ugye kvázi korlátlan, csak éppen a területi, meg időszakos eloszlása, vagy rendelkezésre állása korlátos. Uh-huh. Tehát a vízből is nagyon komoly hiány van bizonyos területeken már most.
Ökológiailag mit tartasz a legnagyobb veszélynek most?
Hát ezeknek a nagy rendszereknek, amik ténylegesen meghatározók a föld légkörrendszerben, azoknak az összeomlását. Mondjuk az esőerdők állapotváltozását.
Pedig a Bolsonaro nagyon... Jó, hogy nem ő nyerte meg a brazil elnök választást most legutóbb, de hát ő nagyon szerette írtani az eserdőt.
Igen, csak az is egy olyan ökoszisztéma, aminek van egy tűrése, ameddig még úgy, ahogy el van, aztán ha azt meghaladja, akkor ott a vége, és akkor összeomlik egy pár évtizeden belül. Tehát az ember is így működik, hogy éri trauma, ez az még úgy azzal el, valakfél megsérül, vagy valami, azt egy picit jobban sikerül fejbe vágni, akkor... ott már nem kell föl többet. Tehát csak a mértéke.
És annyi ilyen probléma van, azt mondják, hogy a metán, ugye a globális fölmelegedéstől a tundrán, a orosz területeken hát azért, metán
nem csak az
elszabadul.
Orosz, ne politizáljunk, nem csak az orosz területeken.
Szó sem volt politizálásról.
A permafrost az 30 millió négyzetkilométer.
És Kanada nagy része is?
Az is, persze. Meg hát annak azért nagyon sok ilyen nemzetközi területeken is, vizeken és olyan területeken is van permafrost. Az egy időzített bomba, igen. Tehát az, amit nem tudunk befolyásolni, kiolvad.
Mi következik akkor, hogyha...
Kiolvad, és idő kell hozzá, hogy elbomoljon. Tehát van egy késleltetése, amíg az a szén, ami kiolvad, vagy szerves anyag elbomlik, de az elkerülhet.
És ugye annak a környezetkárosító hatása sokkal durvább, mint a széndioxidé.
Igen, ez érdekes, ugye eddig úgy számolták, és még ugye pár évtizede, egy évtizede ezelőtt is azt mondtuk, hogy 25-ször akkora.
25-ször.
100 éves időskálán, igen. Csak hogy a metán esetében most, azt azért mondták 100 éves időskálán, mert azt gondolták, hogy az éghajlatváltozás lassú folyamat, és hát ilyen léptékben kell gondolkozni, tehát azt kell megnézni, hogy 100 évre, akkor ez milyen hatást fejt ki. Most úgy látjuk, hogy felgyorsult az éghajlatváltozás, most már az időskála nem 100 év, hanem 20 év, és 20 év alatt is mérhető éghajlati változás következett be, gondoljunk az elmúlt 20 évre, vagy 30 évre, ami alatt azért eléggé megváltozott az éghajlatunk itt Magyarországon is. És ha 20 éves időskálára nézzük, akkor nem 25-ször erősebb, hanem 80-szor.
Úristen.
Tehát akkor egy molekula metán, vagy egy egység metán, az 80-szor annyi hőt termel, és annyi olyan mértékű üvegházhatást vehet ki, mint egy kilogramm széndioxid.
És tudsz még valami kellemessel kecsegtetni bennünket?
Én nekem ma egy ötletem, hogy miről beszélhetnél még, András. Igen. Bele az egyik azon a honlapon, bocsáss meg, hogy nem tudom melyik az a honlap, de olvastam egy olyan témát, ami arról szólt, hogy egy szén részecske, vagy valami korom részecske, hogyha az mennyi hőt termel, mennyi hő szabadul fel, amikor, ahogy az ember azt a légkörbe juttatja, illetve, hogy ha már ott van a légkörben, akkor mennyi, hogy valami ilyesmi volt, és hogy sokszor több.
Hát az 800, tehát a pillanatnyi hőtermelő hatása 800 ezerszer akkora, mint a széndioxid. A koromé. Tehát 1 gram korom az 800 ezerszer annyi hőt termel, mint 1 gram széndioxid.
Tehát akkor nagyon megéri, hogyha kimegyünk.
Hát fekete a korom. A napsugárzást nyeli el, ami ugye amire a széndioxid nem képes, mert ő nem a napsugárzást nyeri el, hanem a kisebb energiájú sugárzásnak egy részét, a korom az az egészet elnyeri a napsugárzásból. Tehát az, hát egy fekete felület a napon, az halálos. Hát az városban is halálos, egy fekete felület, aszfalt, hát az izzik, hát ott tojást lehet sütni.
És ennek mi, mert ugye azt hiszem arról talán Ernővel beszéltünk, vagy a könyvben olvastam, most nem tudom, hirtelen már elég sok volt ebből az infóból az utóbbi időben, de hogy például ugye a sarkvidékeknek, ahogy csökken a jéggel borított felülete, úgy az a fura szó van erre, albedó, vagy micsoda, az változik, és ugye minél kevesebb a jég rajta, annál kevesebb fényt ver vissza, és a csupasz talajnak...
Annál kevesebb.
És tehát, hogy egyre több hő marad bent. Nyilvánvalóan ezáltal. És akkor a légkörben is ugyanezek a folyamatok zajlanak, mert minél több korommal tömjük
meg. Hát tulajdonképpen mindegy, olyan értelemben a Földnek energetikailag mindegy, hogy az a hő a felszínen nyelődik el, vagy pedig a légkörben nyelődik el, és nem verődik vissza a világ fele. Tehát az mindegy, hogy hol nyelődik, mert a felszín meg a légkör az állandó kicserélődésben van, energia cserében van. Tehát egyik helyről, például a talaj felmelegedése fölmelegíti fölötte a levegőt. És a levegő fölmelegszik, fölmelegíti a talajt. Hát ez mindennapos tapasztalat.
És a te munkásságodban, mert az a honlap, amit én olvastam, ott erről, tehát
hát a korommal foglalkoztunk, igen. A koromnak a tulajdonságaival, meg a, hogy miből származik, milyen mértékű az elnyelése, igen, ilyenekkel.
És ezek során, a kutatások során neked milyen általános következtetéseid vannak a bolygónak a légköri állapotát illetően, hogyha lehet ilyeneket levonni?
Hát, ha most a bolygó állapotát úgy nézzük, hogy mondjuk a levegő szennyezésre koncentrálunk, tehát az, ami mondjuk az emberi egészségre káros, akkor azt mondom, hogy most a bolygó, főleg ez az északi országok, tehát fejlett országok, magunkat is ide sorolva, ezek most jobb állapotban vannak, mint voltak 50-60 évvel ezelőtt. Tehát tisztább a levegő most, mint amikor nehéz ipar dübörgött, meg amikor hát gyakorlatilag semmiféle levegőtisztaság, védelmi intézkedés nem volt. Tehát, hogy most tiszta, ilyen értelemben, de ez csak az emberi egészség szempontjából. Ha a bolygó szempontjából nézzük, éghajlatváltozás, vagy üvegházgázok, akkor viszont töretlen a rosszabbodás, tehát ennek a állapotváltozás, tehát ezeknek az üvegházgázoknak a koncentrációjának a növekedése, és egyedül az ózon károsító anyagoknak a mennyisége csökkent, és az ózon réteg regenerálódik. Tehát ez az egyetlen pozitív változás, és minden más az negatív, illetve hát még a levegőszennyezés az a... De csak a fejlett országokban hangsúlyozom, tehát India, meg ezek a fejlődő országok, ahol mindent égetnek, ahol trágyától kezdve szemetet, mindent, ott ez nem mondható el.
De amikor azt mondod, hogy ezek a folyamatok, ezekre nincs ráhatásunk, akkor azt gondolom úgy érted, hogy azon kívül, hogy rontunk rajta, nem?
Hát most olyan értelemben gondoltam, hogy nem tudunk rajta hirtelen jó irányba változtatni, kivéve egyetlen például az ózon. De ehhez mondtam, hogy mi kellett. Meg kell ijedni, meg kell rémülni.
Igen, de azt is utólag ijedtünk meg, nem akkor, amikor
hát,
még...
Hát akkor ijedtünk, nem, előre, igen, előre nem, akkor, amikor ez bekövetkezett. Csak az a baj, hogy ez az éghajlatváltozás például, az egy akkora rendszer, hogy ha ott már bekövetkezik, akkor már megijedhetünk. Az már nem olyan, mint az ózon, hogy akkor ezt korrigáljuk utána, mert hogy ez egy vékony valami, amit hát azért tudunk befolyásolni, azért a Föld nagy rendszere energetikailag az egy hatalmas rendszer.
Bocsánat, még egy ilyen kérdésem lenne, és ne haragudj, hogy ezt megkérdezem, de szeretném, hogy a szádból hallják ezt az emberek erről kapcsolatban a véleményedet, hogy ez az éghajlati, ez a gyors, rohamos éghajlatváltozási probléma, ez az, hogy ennek a tempója és a volumene olyan, amilyen, ez az emberiségnek köszönhető.
Persze, persze. Ez jó. Egyértelmű. Tehát ez okay. Ilyen sebességű éghajlatváltozás ebben az irányban, ebben a formában az egyértelműen nem csak a széndioxidnak, hanem a korom is ide tartozik, meg számos más tényezőnek az együttes hatásának köszönhető. Ha ez nem lenne, akkor az éghajlat valószínűleg nem ebben az irányban, vagy nem ebben a léptékben sebességgel változna, mert az természetes, ugyanakkor, hogy éghajlatváltozás az múltban is volt, és lesz is a jövőben, csak mi ebbe elég komolyan beavatkoztunk.
Jó, ezt ne haragudj, azért akartam megkérdezni, mert a mai napig sokan használják ezt vita alapként, hogy éghajlatváltozás az mindig is volt, meg volt már itten kurva meleg, meg volt rohadt hideg is, de hogy ez...
Nem, ez a... Tehát megváltoztattuk a Földet, de mit csodálkozunk rajta? Tehát körülnézünk, hát gyakorlatilag nincs olyan a száraz földeken, nincs olyan terület, ami nem viselné az emberi tevékenység nyomát. Hát annak mind hatása van az éghajlatra. Kiírtunk egy erdőt, akkor megváltozik a víz körforgása, megváltozik a felszínnek az albedója, a fényvisszaverő képessége. Tehát millió változást eszközöltünk. Miért csodálkozunk, hogyha ennek az eredményeként megváltozik az éghajlat?
A szkeptikusok egyébként sokszor felhozzák valóban azt, hogy néhány akár millió évvel ezelőtt 11-12 fokkal volt az a globális átlaghőmérséklet melegebb.
Hogyne.
Akkor mi probléma lenne?
A változás sebessége az. Tehát az, hogy mennyire gyorsan változik, azért a gyors változást senki nem szereti. Az mindig sok. Ha valami gyorsan változik, akár jó vagy akár rossz irányba, az mindig megviseli az embert. Hát gondoljunk egy hirtelen frontra, egy hirtelen meleg betörésre, mondjuk csak a saját tapasztalatunkból. Tehát hirtelen most mondjuk van 1 fok, vagy 0 fok, és holnap 20 fok lesz, hát mindenki...
Ezt össze lehet hasonlítani azzal, hogyha mondjuk néhány évtizedes léptékről beszélünk?
Hát az élővilág szempontjából feltétlenül. Hát azért ott van egy alkalmazkodó képesség, vannak a növények, amik nem tudnak odébb állni, nem tudnak légkondicionált bekapcsolni, tehát nekik a változáshoz idő kell a evolúciósan, hogy alkalmazkodjon.
A Dietrich Ernő, aki itt ült vendégként, ugye a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, ő például ezt tartja a legrosszabbnak, illetve a legveszélyesebbnek, hogy annyira gyors léptékű a környezetnek a változása, hogy az a környezet nem fog tudni adaptálódni. Ebből kifolyólag a környezet az totálisan szétesik, az az ökoszisztéma, aminek részese az ember, az nem fog tudni továbbiakban fönnmaradni, mert nem fogja tudni megtermelni saját magának azokat a javakat, egyáltalán élni tudjon, enni tudjon.
Hát ezt nem tudom megcáfolni, ugye egy veszélyt elhárítottunk, mert ugyanide el lehetett volna jutni az ózonon keresztül is. Tehát, hogyha az ózonba belengedjük magunkat, nem üt be az ózonjuk, és nem ébredünk fel, és tovább is folytatjuk azt a tevékenységet, akkor mára alaposan megegyeltük volna az ózon réteget, olyannyira, hogy a szárazföldi élet, tehát nagyjából kipusztítottuk volna.
Ezzel nem sikerült kiirtanunk magunkat. De a jégjuk viszont itt van, csak nem egy lyuk, hanem egy eltűnt gallér.
Mármint, hogy tengeri jégolvad, igen, az egy nagyon gyors folyamat, de az valahogy nem kapcsolja be a vészcsengőt senkibe, tehát azért az ózont meg a jeget ne hasonlítsuk egymáshoz, mert az ózon az egy közvetlen veszély, majdnem azt mondom, hogy életveszély a szárazföldi élő, sőt az egész ökoszisztémára, ha eltűnik felülünk az ózonréteg. Az, hogy a jég elolvad, hát a jeges medvék egy kicsit többet úsznak, meg mit tudom én, egy kicsit ott lesz valami, de ezt olyan nem veszük azért olyan
bélesen. Majd, hogyha a vízszint megemelkedik drasztikusan.
Hát ettől nem fog, mert az úszó jég az nem emeli a vizet, a vízszintet, ugyanis az eleve benne van, tehát ez... Ha most ebben lenne egy jégkocka ebbe a pohárba, és az elolvadna, akkor ugyanannyi lenne. Ha kifagyna belőle valamennyi, ugyanannyi víz van benne, de hát az nem tudja emelni. Hát a,
akkor mit tudja emelni?
Hát a gleccserek, amik a szárazföldön vannak, és belecsúsznak a, az óceánba, az viszont direktben. Nem is kell, hogy elolvadjanak, elég, ha belecsúszom.
Ha most befejeznénk minden káros anyag kibocsátást, akkor megállna a felmelegedés.
Hát ez kapitális baromság.
Ezt nem is értem. Hogy...
Egyrészt meg befejezni most nem tudunk. Ha befejeznénk, akkor most kapcsoljunk le mindent, és akkor jönne az a verzió, lépne életbe, amiről már beszéltünk, hogy itt bezárkózunk, még ha redőny lenne, azt is lehúznánk, és itt innánk a készletet, de nem mennénk az utcára.
Redőny van.
Ja, jó, jó. Mert fejbe vernének, mert valószínű anarchia lenne már a első órában. Tehát ugye ez nem opció. A másik, hogyha meg is tennénk, valami csoda folytán, akkor sem garantálhatnánk, hogy azok a folyamatok, amelyek nem mi vagyunk befolyással, mert maguktól mennek, mint a jég olvadása, vagy a talajnakból a szerves anyag bomlása, a metán, amiről beszéltünk, azt nem tudjuk leállítani. Azt mi nem szabályozhatjuk, mert az a, azt a, ez egy önfenntartó, öngerjesztő folyamat. Tehát ezekre nincs hatásunk. Ezt akármilyen nemzetközi szerződést akárírunk, akármit megfogadunk és betartunk, ez akkor sem opció, hogy ezt mi leállítsuk. Tehát ez az energia akár a jég olvadásán keresztül érkezik, a, akár a metánon keresztül bárhonnan, az nem emberi döntés függvénye, hogy az mennyi bekövetkezik, vagy nem. Tehát duplán nonsense ez az állítás. Tehát egyrészt nem, nincs realitása, másrészt, ha megcsinálnánk, akkor se lenne semmilyen hat. Nem azt mondom, hogy semmilyen, de hogy bizonyos folyamatokat, nagyon nagy folyamatokra nem lennénk hatással, amelyek ugyanúgy tovább mennek. Ez, mint a lavina. Ugye elgurítjuk a hógolyót a hegytetőről, és aztán utána lesz egy lavina, az már nem. Utána mi már foghatjuk a fejünket, hogy miért dobtuk el.
Jó, de akkor mégis, András, mit tudunk tenni?
Hát én semmi más nem tudok mondani, mint az, hogy a fogyasztást, azt a struktúrát, a túlfogyasztást, a pazarlást, azt drasztikusan vissza kellene fogni. Tehát sokkal kisebb energiafelhasználás kellene. Azokat a tevékenységeket, ami nagyon komoly energiafelhasználással jár, azokat vissza kellene fogni, vagy el kellene hagyni.
Mi lenne az első lépés? Hogy lehet egy ilyen komplex rendszerbe beavatkozni, hogy ennek bármiféle hatása legyen?
Hát jó kérdés, ugye ez szerintem általában a pénz szokott az emberekre hatni, tehát hogyha valaminek az ára fölmászik, akkor egy idő után azért annak a valamilyen formában csökken a felhasználása, fogyasztása, tehát bár most éppen
tehát nem ezt kell emelni a gázárt, illetve a villanynak az árát?
Hát, most nem azt mondom, hogy föl kell, de hogyha...
De hát ez a megoldás
igen,
akkor.
Igen, ha föl... Tehát igen, meg hát azokat a tevékenységeknek, azokat be kell árazni, amelyek nagyon jelentős energiafelhasználás. Például a repülés, ez például egy olyan, aminek sokkal drágábbnak kellene lenni. Tehát az, hogy 5000 forintért kimegyünk Rondonba berúgni, az nonsense. Tehát abból még a kerozin se jön ki. Tehát azt valahogy, mondjuk egy londoni, egy 500.000 forint, aztán akkor hajrá. Tehát a repülést általában azt nagyon gyorsan helyére kellene tenni, mert az egy nagyon komoly energiafogyasztás. Ugyanígy azért ezeket az értelmetlen bitcoin bányászat, meg nem tudom micsoda, ami óriási energiafogyasztó tevékenység, ezeket is be kellett tiltani például.
És az internet általában az is
internet is, igen. Az internet is, hát ugye az egyre nagyobb hányadát teszik ki a villamos energiafogyasztásnak. Most ilyen 14%-nál tartunk, az összes villamos energia 14%-át.
Csak az, hogy egyáltalán létezik igen. Az internet.
Nem az, hogy létezik, működik.
Vagy is. Működik, igen.
Igen, és ez állítólag egy pár éven belül 20% lesz. Tehát az energia ötöde arra megy el, hogy ezek a nagy internet, 5G, meg a adat, nagy big data, meg az összes minden menjen. És a cicás videókat töltjük fel, meg a minden. Egyébként ami azok, óriási energia.
Szerintem az fantasztikus civilizációs vívmány.
Meg ezeket a nagy felbontású értelmetlen képeknek a tízezreit küldözgetjük jobbra-balra, ami mind rengeteg energia ennek a továbbítása.
Megint csak a zsákutca jut eszembe. Mit tud tenni egy átlag polgár? Kihez forduljon, hogy azt mondja, hogy gyerekek, nekem nem tetszik ez az irány?
Hát ez alapvetően a politika felelőssége lenne, tehát, és a világpolitikáról beszélek, hogy hát ezeket a vadhajtásokat le kéne nyesegetni. Tehát én például sokkal bátrabban hozzányúlnék ezekhez, nem lennék valószínű népszerű, de például amiket említettem, azokat én nagyon gyorsan betiltanám. Meg szerintem egy csomó mindennek nincs is értelme. Tehát azért ez az 5G, az, hogy milyen sebességű legyen a nem tudom micsoda, hát most azért anélkül még elműködik a világ szerintem. Hogy nem
itt most megint az jut eszembe, ezt lehet, hogy ebben a műsorban már többször elmondtam, hogy mostában újra és újra belefutok Popper Péterbe, és a Popper Pétert egyszer megkérdezték arról, hogy mit csinálna abban az esetben, hogyha ő lenne az ördög. És azt mondaná, hogy gyakorlatilag azt, ami ma az emberiséggel zajlik. Minél inkább gyorsítanám és pörgetném az egész világot. És az ember ebbe az elképesztő gyorsulásba őrül bele, és saját magát, mint egy ilyen centrifugába tette bele. És
kinyírja. Így van, ezzel egyetértek. Nem tudok vele vitatkozni.
Egyáltalán hogy jutottál te odáig el, hogy fölismerted ezeket a folyamatoknak a veszélyét, és azt mondtad, hogy na, föl kell emelnem a hangomat.
Hát én ugye ezt régóta, tehát azért ez szerintem minden gondolkodó emberben benne van, és ez egy elcsépelt közhely, hogy véges rendszerbe végtelen növekedés az nem képzelhető el. Ezt csak a hülyék gondolják, meg a közgazdászok. És valahogy a világ erről nem tudott lejönni, tehát hogy ez a mai napig, ugye ez a meghatározó paradigma, hogy növekedni kell. Igen. És a növekedés az energiafelhasználás növekedését jelenti. Tehát ez egyszerűen nem tud megváltozni. Ennél fogva ez a rendszer, ez előbb-utóbb el fogja érni a korlátait. Ebben semmi rakétatudomány nincs. Tehát egy zárt rendszerben, ahol korlátos erőforrások vannak, ott a végtelen az nem opció. Ahhoz végtelen rendszer kéne, de hát a Föld az véges. Tehát ez nem egy újdonság. De ami nekem ezt, hogy úgy mondjam, ami nekem kiverte a biztosítékot, az az volt, amikor a Bécsi Természettudományi Múzeumban volt egy időszakos ásványkiállítás, az ásványtár volt a földszinten, és ott 30 kritikus elemet, kémiai elemet bemutattak, hogy mihez használják, konkrétan hol bányásszák, minden, és mindegyik fölött volt egy számláló, hogy mennyi van vissza a készletből, hogyha ez a felhasználási ütem ebbe az ütembe, vagy felhasználás ebbe az ütembe folytatódik, akkor mennyi ideig állnak rendelkezésre ezek. Amiket elmondtam, ezek a gyakorlatilag 30 kémia elem volt. Tehát a periódusos rendszerben nem sokkal több van egyébként, néhányszor több, de hogy nagyon sok elem kritikus. És ilyen 15 és 25 év volt az átlagos, vagy 25 év volt a maximum, hogy annyi van vissza. Ez volt 2014-ben. Tehát 5 év már leketyegett belőle, tehát ez azt jelzi, hogy ezek az elemek, ezek kellenek a mindenhez, ami körülvesz bennünket, a számítógépekhez, a internethez, a mit tudom én, modern eszközökhez, stb. Napelemekhez, akármihez, elektromos autókhoz, mindenhez kellenek, és 15-25 év, 5 évet le lehet belőlük vonni nyugodtan. És hát ez a múzeumban azért nem, ez nem egy ilyen riogatás volt, ez nem hogy mondják, ez szellemvasút volt, hanem ez egy tudományosan megalap, nyilván meghatározott. Utána néztek, és hát összeállítottak egy kiállítást. És nagyon sokkoló volt ezeket a számokat látni. Főleg úgy, hogy a gyerekeimmel voltam, akiknek hát nyilván az életük az vastagon belenyúlik ebbe az időszakba. És 30 elemnél ezek voltak a számok. Ha fele igaz, akkor vége van a világnak, nem is kell, hogy az összes igaz legyen. Mert a 15-25 év az nem az a lépték, amire mondjuk az emberiség itt a Földön berendezkedett, hanem szerintem azért egy kicsit nagyobb ívű elképzelés.
Már érintőlegesen felvetettem, de tehát mondjuk így, nem riogatni akarsz.
Nem.
Nem azért mondod.
Én riadtam meg. Hát én kijöttem, hát mondom, hogy gyerekek, hát hogy láttátok ezeket a számokat? Hát itt harangoztak nekünk.
Szerintem nem az az ijesztő, amit te mondasz, nem az az ijesztő, amit András mondta, hanem az a reakció ijesztő, amit erre emberek reagálnak, akik azt mondják, hogy mit tudom én, pánikot akarsz kelteni, meg akik azt mondják, hogy ezt itt, ez hülyeség, és akkor én majd megcáfolom, aztán meg kussolnak, és semmi nem történik, mert gondolom, hogyha egy tudományos cáfolatot kapnál valamelyik, akkor oké lenne, de hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, amennyire én értem ezt az egészet, hogy tényleg akkora problémák vannak, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy kinek az érdeke az, hogy ezt ne vegye komolyan, vagy ne gondolja át normálisan.
Könnyebb
vagy,
hogy... homokba
hárítás.
De igen. Miért könnyebb elfogadni azért, azt, meg elbújni az elől, hogy 30 év múlva lehet, hogy megdög. Én nem értem, hogy ez miért könnyebb.
Igen, nekem szerintem van egész közeli ismerősöm, aki azt mondja, hogy szarok rá, hát fogok élni. Hát én addig jól élek, aztán a gyerekemmel, meg az unokámmal mi lesz, hát kit érdekel?
Hát akkor üzenem ennek az ismerősönnek, hogy az ilyen emberek miatt, mint ti, azért tartunk itt.
Az ember önző.
Szerintem, hogy önző ember ragaszkodik az életéhez.
Hárítás az természetes jelenség. Tehát az, hogy nem veszünk tudomást arról, ami negatív, hogy ez egy ilyen önvédelmi, mert ahogy mondtad, a
rákkal. Igen.
Hogy én nem hiszem. Majd kitalál az orvostudomány, majd feltalálják a csoda, mennek, ugye a szegények mennek fűhöz, fához, és kifizetnek egy csomó pénzt sarlatánoknak, mert ígérik a gyógyszert, és a vagyonát adott esetben elviszik, és ugyanúgy vége lesz, és meghal, és ugyanúgy nem tudnak rajta segíteni, de nem hajlandó tudomásul venni. Sokkal nehezebb szembenézni a valósággal, mint homokba dugni a fejünket.
És azt gondolod,
egyénileg is, meg társadalmi szinten.
És azt gondolod, hogy azok a tudományos szakértők, akik téged kritikával illettek a 24.hu-s cikked után, hasonlóképp ebbe a kategóriába sorolandók?
Hát én önnáluk azt láttam, hogy ők egy ilyen kicsit ilyen idealisztikus szemlélettel, ők itt nekiálltak tételesen elővenni bizonyos elemeket, és abba belekapaszkodni. Tehát mondjuk a napelem az, mit tudom én, azt nem cáfolták, hogy a napelem az nem a földből nő ki, kezdjük ott. Hogy energia kell hozzá. Igen, azt vitatták, hogy mennyi energia kell, hogy de például az ő esetükben, és nyilván van ilyen irodalom is, lehet ilyet gyűjteni, hogy kiszedjük ezeket a szilícium lapkákat, ami a napelemnek a nettó része, ténylegesen termelő része, és megnézzük laboratóriumban, hogy akkor mennyi energia kell az előadásából, mennyit termel. Igen, ám csak a valóság az nem az, hanem azokat a napelemeket, vagy cellákat be kell foglalni alumínium keretbe, be kell rögzíteni a földbe, be kell betonozni,
ki kell bányászni, ki kell
rézvezetéket építeni a villamos elosztó közt, inverterek kellenek hozzá, mindenféle eszköz. Ezeket nem számolják bele jóindulatulag, csak a nettó rész. De a nettó rész önmagában nem működik. Tehát azt egybe kell számolni, és ezek a számok, amiket én mondtam, ezek olyan irodalmakból számolnak, ami rendszerbe számol, és ami ezeket a valós elemeket, ami tényleg, ami nélkül csak nézegetheted, de nem fog tudni, elfújja a legelső szél azt a szilícium, kis könnyű szilícium lapot, az nem fog villam a tetőn termelni, hát azt elviszi az első. Azt oda kell rögzíteni, meg, vagy a mezőre, vagy akárhova, és az a valósághoz hozzátartozik. Aki azzal nem számol, hát az becsapja magát, mert az akkor azt mondja, hú, de jó, hatékonyságú ez a napelem, csak az úgy nem működik. Tehát ez be akarja magát csapni, mert hárít, és becsapja magát azzal, hogy nem a rendszert veszi figyelembe. Egyébként az érdekes volt, mert a vita partnerem, aki ugye Antal Miklós, az ugye e-mailen is rejelentkezett először, hogy hát ő meg tudja ezeket cáfolni, átküldött egy ilyen cikket, ami a napelemnek a nettó, csak a tiszta pucér napelemnek a hatékonyságával foglalkozott, hogy akkor itt a cáfolat. És én visszaküldtem neki egy olyat, ami rendszer szint, amiben ma beleszámolták ennyi réz, ennyi alumínium, akármi, beton, akármi, és elismerte, azt mondta e-mailben. Azt mondta, hogy igazán van, ha rendszer szinten nézzük, akkor ezek a számok. És utána, amikor a Friderikusznál vitatkoztunk, akkor meg azt mondta, hogy hát nem tudományosan megalapot, tehát amit e-mailben elismert írásba, azt újra letagadta.
Nem szembesítetted vele?
Nem, hát Most ezt...
Ne kedves vagy, minden tisztelettel, de én a villamoson, amikor már ezt hallgattam, hangosan felröhögtem, amikor ez... Volt néhány ilyen rész. Például akkor is, amikor azt mondta, hogy ha most befejeznénk az összes káros kibocsátást, akkor a felmelegedés megállna. Én úgy tudom, bár lehet, hogy én tudom rossz, hogy nem vagyok fizikus, meg semmilyen tudós nem vagyok, de én úgy tudom, hogy az is elképzelhető, hogyha most egy varázsütésre minden ilyen smog, minden kibocsátást befejeznénk, akkor is még 120 évig melegedne.
Hát igen, mert például van egy olyan hatás, amivel megint nem nagyon tudunk mit kezdeni, hogyha mindent befejezünk, égetést, akkor nem lesz a légkör olyan részecske, ami visszaverje a napsugárzást, magyarul kitisztul a légkör, és megnő a légkörnek az energia bevétele azzal, hogy kevesebb felhő lesz, kevesebb része szóródik vissza a sugárzásnak, és több lesz az energia a Földön. Tehát az önmagában melegíti a Földet, hogyha kitisztul a légkör.
Hát most a... Jó, hát akkor nem tudsz semmit sem.
Hát annyi, hogy a felhő, a baj, ha felhő eltűnik, a baj. Hát most gondolj bele, a felhők nem lennének, akkor melegebb lenne. Ha nem lenne felhő, ugye akkor több sugárzás érni a Földet, ugyanez a légszennyezésnek ugyanez a hatása, visszaveri a sugárzás, mint a felhő. Ha eltűnik a légszennyezés, most a légszennyezés alatt ezt a füstöt, meg ezeket a szilárd légszennyezőket értem, akkor értelemszerűen van egy melegedési hatás. Ez körülbelül 40 év szén-dioxid kibocsátásának felelne meg, annak az energia egyenértéke, ami a levegő tisztulásából következik. Márpedig, ha az égést beszüntetjük, fosszilist, akkor ezt nem tudjuk elkerülni, hogy a levegőszennyezés csökkenjen. Magyarul ez a hatás akkor is jelentkezik.
Mondjuk ez a veszély nem fenyeget, hogy az összes...
Ja nem, persze nem fenyeget, csak mondom, hogy ezzel például ezt jó indulatulag ezzel nem.
És akkor az elektromos autók használatával csak önáltatást követünk el?
Hát az elektromos autó használata nem változtatja meg a társadalomnak a energiafogyasztási szokásait, egy átalakulás van, tehát hogy mondjuk a fosszilis, vagy az olaj, vagy a benzin helyett használunk villamos energiát. De az energia, amíg ez a rendszer működik, ennyi autó van, és ennyit utazunk vele, addig az energia, az, hogy A-ból B-be eljussunk, az ugyanúgy megvan, csak éppen más energia termelési módra állunk át. De azzal azt már túltárgyaltuk, hogy Igen. Azzal nem vagyunk kinn a vízben.
Ráadásul én Stumpf bíróba este úgy tudom, hogy egy elektromos autót veszünk a nullától, scratchről egészen mondjuk addig, hogy már nem tudjuk használni, és valamit kell kezdeni az írtudatos mennyiségű szeméttel, vagy újra hasznosítani, az is, mert az igazából szennyezőbb.
Hát meg a bányászat, meg a kitermelése is.
Igen, tehát a nullától az egész élettartamát, vagy nem tudom, az előállítás kezdetétől.
De ez mindenre igaz.
Nyersanyag
kezdetétől. A napelemre is igaz, meg mindenre.
Világos, igen. Csak hogy a szennyezőbb is lehet akár, mint mondjuk, hogyha egy...
Mint hogy azt mondtam, hogy egy dízelautó.
4000 köbcentis Mercedes-Benz veszek.
Hát tudom. Igen. Bizonyos értelemben igen. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk ezeknek a különleges vagy erőforrásoknak a bányászata, az mondjuk milyen környezetpusztítással jár. Elmegyünk egy fejlődő országba, és megnézzünk egy külszíni fejtést. Hát ajánlom itt a
katasztrófa turizmus.
Igen, meg a zöldeknek különösen ajánlom, akik itt a napelemeket, meg egyebeket istenítik, ballagjanak el mondjuk egy
de gyalog menjenek, vagy bringával.
Országba, vagy egy Indiába, vagy akárhol, nézzenek meg egy ilyen holdbéli tájat, vagy akár a ritka földfémeket a belső Mongóliába, ahol ilyen radioaktív tavak maradnak utána, még a fűsenő 1000 évig. És akkor az hozzá tartozik ehhez a történethez. Tehát ahhoz, hogy itt legyen elektromos autó, meg napelem, meg minden, ott a lábnyom, csak az a föld másik végén van, és nem látjuk. Tehát egy önbecsapás gyakorlatilag. A kibocsátás ott történik, ott dolgoznak azok a dízelmunkagépek, 3-4000 lóerős. Azok aztán nincsenek elektrifikálva. Tehát ott nem, ha az akkumulátort kéne cipelniük azoknak, akkor nem bírnának el egy gram követ se, vagy kőzetet se, amit ott szállítanak, mert ott ugye kőkeményen 0-24-ben energia kell nekik, és azok ott 3-4 kilométer hosszan, több száz méter mély külszíni fejtésekben ott nincs mese.
Folyamatosan azon gondolkodom, hogy akkor mit évők legyünk. Imádkozzunk?
Nem, hát tehát ha belátnánk azt az ózonhoz hasonlóan, hogy nagy a baj, és hogy nagyon gyorsan változtatni kéne, mielőtt még nagyobb lesz, akkor ennek ki kellene találni a módozatait, ami biztos, hogy komoly változással jár, lemondással jár, életforma változással jár, tehát ezzel szembe kellene nézni, csak ez nem népszerű. Tehát ez ebbe a világba, ahogy te mondtad, ez egy eretnek gondolat. Tehát itt, ami a csövön kifér, éljük az életet, egyszer élünk,
igen.
Meg amihez hozzászoktunk, azt a természetesnek veszük, és arról nem vagyunk hajlandó lemondani, vagy el se tudjuk nélküle képzelni az életünket. Tehát van, aki ugye csak ezekbe a technikai dolgokba éli a világát, és szerintem nem is boldogul a valóságban.
Már majdnem, tényleg már számom volt, hogy azt mondjam, hogy hát, hogyha ilyenek vagyunk tényleg emberek, akkor lehet, hogy jobb is, hogyha eltűnünk a földszínéről, de nem fogom ezt mondani. Viszont minden jel arra utal, hogy a végeredményben a probléma...
Az tehát ember.
Igen.
Ja.
Hogy viszont akkor ez sokkal közelebb van, mint egy idegen ország, vagy mint az őserdő, vagy mint az ég, vagy mint a nap, vagy bármi, mert minden ember itt van, itt vagyunk mi, itt vagy te, meg itt vagy te, meg ti itt vagytok, és igazából a megoldás ott van, ahol vagyunk mindig.
Hát lenne, hogyha a társadalom nagy része belátná, és nem lenne manipulálható. És ugye ez egy óriási veszély, hogy most a társadalom nem feltétlenül a saját elhatározásából cselekszik, hanem manipulált. Uh-huh. És most nem politikai értelemben értem, de hanem a fogyasztói társadalom lenyomja a torkodon. Hát én már egyszerűen elviselni nem tudom, hogy egy YouTube videó, ami mit tudom, lehet, hogy ilyen hosszú, mint ez a podcast, ezt ötször megszakítja a YouTube, és közben 25 tampon reklám, meg nem tudom milyen reklámot beletol az arcodba.
Igen. Tehát vegyél, már egy
fogyasz, vidd, és nem lehet semmit csinálni most már. Tehát a kereskedelmi tévék nélkül, igen, kereskedelmi tévék azok most már nézhetetlenek. Tehát azzal, hogy egy filmet 10 percenként negyed órára megszakítanak reklámokkal, és a másfél órás film tart 2,5 óráig, úgy, hogy élvezhetetlen, mert állandóan szét van szaggatva, tehát ez egy döbbenet, hogy ezt eltűri valaki, hogy és nézi, és ez hagyja magát befolyásolni, tehát szerintem itt van a probléma. Tehát ez nem a valós igény, amivel az emberek élnek, hanem amit megteremtettek neki. És ami egy csomó embernek, vagy nem olyan soknak szerintem egyébként, tehát azoknak, akik ebből hasznot húznak, azoknak az érdeke.
Igen, és én fiatal vagyok még, hogy ilyeneket mondjak, meg nincs is elég nagy tudásom, de valamiért lépten nyomon arra lyukadok ki, hogy az üzlet, tehát a haszonszerzés és a politika manapság már annyira összemosódik, mert ugye azt mondta, hogy ez nem olyan politikai jellegű, ami igaz szerintem, de nagyon nehéz ezt már elválasztani. És azt gondolom, hogy ez a manipuláció hiába egy fogyasztói manipuláció, de ugyanannyira politikai manipuláció is. Tehát most nem itt jobb meg baloldalakra, meg ilyenekre gondolok, hanem maga az egész mechanizmus.
Így van.
A mechanizmus olyan.
Hát igen, meg ez a fogyasztói társadalom az egy ilyen nagyon csábító ígéret, főleg ha van is miből fogyasztani, már mint olyan értelemben van mit, és van miből, tehát van pénz az embereknek, akkor ez egy olyan alternatíva, amivel nem lehet versenyezni. Tehát hogyha ez egy politikusnak is ezt kell mondani, hogy igen, fogyasz, alacsony adó, mit tudom én, tehát hogy minden erre van felépítve, a GDP növekedjen, mit tudom én, tehát ez a politika akkor tud életben maradni, hogyha ezt tudja, ezt a fogyasztást katalizálni, támogatni, olyan módon szabályokkal, ösztönzőkkel, adókkal, hogy ez a növekedés folyamatos legyen. És itt a csapda. Hát a politikának nem érdeke ezt visszafordítani, lenyomni, és azt mondja, hogy gyerekek, most az a stratégia, hogy kevesebbet fogyasszunk. Akkor nincs annyi adóbevétel, nincs annyi elkölthető forrás, az államnak se, áfa, meg a minden, és akkor beszűkül az államnak is a mozgástere, és egyszerűen erre nincs közgazdasági modell, ami ezt életbe tudná tartani. Egy ilyen lefele tendáló, vagy lefele zuhanó gazdasági tendencián.
Mi sokat beszélgettünk itt több órán keresztül Kövesi Alexandrával, aki egy nem növekedés szakértő, és ő próbálta elhitetni velünk, vagy pontosabban megértetni velünk, hogy a nem növekedés társadalmi berendezkedése az miként valósítható meg, de nem jöttem rá. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy az emberiség átáll majd egy másfajta működési modellre.
Hát egy esetben, ha kényszer, tehát ha kényszer. Mondjuk olyan fajta korlátok lépnek fel, ami ezt egyszerűen kikényszeríti, akkor igen. Hát ha nem lesz konkrétan, tehát nem is a pénz, az a pénz egy dolog, mert pénzt lehet nyomtatni, de energiát például nem lehet nyomtatni. És meg anyagot sem. Tehát lehet 3D-ben nyomtatni sok mindent, de például kémiai elemeket, amikről beszéltünk, hogy kritikusak azokat, sok sikert hozzá nem fog menni.
Ez azért kicsit hátborzongató gondolat, mert én amennyire az egész beszélgetés érteni vélem jelen pillanatban, akkor én azt a két utat látom a kényszerűség megvalósulására. Az egyik az az, hogy tényleg elfogynak a dolgok, és gyakorlatilag végül is nem lesz energia, és anarchia lesz, vagy valaki levezényli.
Nem, az hát levezénye nem fogja senki, meg ne is vezényelje szerintem, mert az eddig még nem vezetett semmi jóra, amikor valaki valamit vezényelt. Annak azért elég sok mindenki megitta a levét. Nem, tehát nem fog úgy elfogyni, tehát ne gondoljuk azt, hogy egyszer csak úgy valami nincs, hanem elkezd nagyon beszűkülni, nehezen hozzáférhetővé válik, nagyon drága lesz, nagyon gyöngvenyelős lesz hozzáférni, és akkor elkezd felértékelődni, tehát akkor már nincs varázslat, hogy alacsonyan maradjanak a nyersanyag árak, hanem akkor kőkeményen föl kell értékelni, nagyon drága kell, hogy legyen, és akkor elkezdi a rendszert, hogy mondjam, átalakítani. Tehát mondjuk, ha mondok valamit, ami mondjuk a számítástechnikához vagy internethez kell valamilyen anyag, mondjuk abból hirtelen nagyon kevés lesz, akkor biztos, hogy az internetet újra kell gombolni, hogy akkor most kinek legyen gépe, kinek legyen okostelefonja, kinek legyen, ki kell le 3 évenként cserélni, meg mit kell, tehát akkor egy csomó olyan ösztönző bejön a rendszerbe, ami kényszer lesz, és lehet, hogy népszerűtlen lesz, de mivel nem lesz fizikailag, ezért azt politikailag nem lehet megoldani. Nem mondhatják azt, hogy de igen, van. Meg fölírjuk a plakát, óriás plakát, hogy van. Ha nincs fizikailag, akkor nincs. És az áram is ilyen. Ha nem jön a konnektorból, azt nem lehet.
Hát ez
kétharmaddal, hogy akkor már pedig jöjjön.
Igen. De hát van azért sok olyan dolog, ami olyan jelentős destabilizációhoz vezetne, ha nem lenne, vagy hogyha mondjuk csak minden harmadik embernek lehet, vagy minden hetediknek.
Hát jó, de akkor arra, hát a szükség törvényt bont, tehát akkor az, vagy mondjuk tételezzük, hogy okos telefon az valami anyag, vagy a számítógéphez nincs, akkor nem fognak a gyerekek azzal játszani. Akkor a kórháznak lesz, meg a rendőrségnek, meg a nem bankoknak, aztán a többiek meg majd postán, postagalamban küldenek leveleket, ahogy régen, vagy nem tudom, mit csinálnak, de ahhoz, hogy megmaradjon a társadalomnak az integritása, meg működőképessége, ahhoz ezt a döntést meg kell hozni, ha népszerűtlen, ha nem. De ott az nem lesz opció, mert nem lesz. Uh-huh. Tehát akkor azt kell mondani, hogy akkor mostantól vége, nem fog a 3 éves gyerek az óvodába iPhone-nal futkározni, senki, hanem tiltó listán lesz, vagy csak a rendőrségnek lesz, meg a hadseregnek, meg a nem tudom ki.
És meg akkor a jó gazdag embereknek.
Hát mondjuk adott esetben igen.
És akkor viszont azt jelenti, hogy lesz egy elit réteg, aki modern technológiai színvonalon él, és lesz van. Egy, hát nem tudom milyen rétegnek mondjam, tulajdonképpen a plebs, aki meg kvázi, mit tudom én, 19. századi színvonalon, hát, vagy nem.
Igen, bár mondjuk az internetnek pont az a jelentősége, hogy az egy széles hozzáférésű történet. Ha az nem lesz széles hozzáférésű, akkor már nem lesz olyan nagyon vonzó az elitnek se azon szörfözgetni, amikor már azon nem lesz érdemi tartalom. Például, igen. Igen.
Az honnét számoltad ki, kérdezem, azok után, hogy most az utolsó percekben arról volt szó, hogy egy-egy nyersanyagnak a vészes fogyása az lassú visszarendeződéshez, vagy átrendeződéshez vezet, hogy néhány évtizeden belül.
Hát azt, amit mondtam, ez a múzeumi, hogy hívják, számláló, 15-25 év, levontam az 5 éve.
És már is itt van
a vég. És azt mondta, hogy 20 év, és ezt bedobtam ezt a 20 évet, ami abból
Ez 14-ben volt?
14.
Akkor az 8 év múlva.
Na jó, akkor lehet, hogy kevesebb. Jó, egy kicsit megengedünk.
Hú, te vagy eddig a legpesszimistább, mert a Dietrich Ernő nekünk azt mondta, hogy 2040, addig még kiszámoltuk, hogy van 18 évünk, úgyhogy...
De hát az ugyanaz. Igen? 14-ben, hogyha 25 év, az 2039.
40 az
jobb. Bocs már, hogy én matekbuzi vagyok ma este, de hát... Egyébként nem, szerintem nem pessimista az adás, szerintem nem vagy az, szerintem igazából...
Én nem gondoltam, mondom, én ijedtem meg, nem akartam megijeszteni senkit, én ijedtem meg, amikor ezt a kiállítást láttam. Sajnálom, hogy nincs meg ez a kiállítás, visszamentem Bécsbe most direkt. Nem tudtam, hogy időszakos volt az a kiállítás, tehát, hogy nem meg átrendezték. Nincs meg az a kiállítás, de ha meg lenne, ajánlanám mindenkinek. Mm. És ott fehéren, ott le van írva, hogy ennyi van, erre használják, ennyit használnak, ilyen formában, megvan az ásvány, hogy néz ki, hol van belőle, minden nagyon profi meg van csinálva, és ez, és a felhasználás, meg a növekedéssel ki van számolva, hogy az a mennyiség az milyen, tehát hogy meddig elég, és hát ez mondom 30 elemnél, kémia elemnél.
Engedj meg személyes kérdést, ezek után, hogy te ezt a kiállítást láttad, megváltoztattad az életviteledet?
Hát én előtte se voltam egy olyan nagyon nagy fogyasztó, tehát én azért a szerényebb emberek közé tartozom, aki azért nem fogyaszt túl, meg nem pazarol, és én nem lelem örömömet ilyen...
A macskás videóban.
Macskás videó, nem vagyok Facebookon, nem vagyok semmilyen ilyen. Én nem járok a, mit tudom én, Hawaii-szigetekre, meg sehova így, a világ másik végére nyaralni. Hát jó, hát a konferenciák miatt, meg tudományos rendezvények miatt azért néha repülök, meg néha messzebb is repülök, tehát vagy repültem eddig, de alapvetően én azért úgy nem keresem, hogy hol lehet minél többet pazarolni, tehát úgy igyekszem viszonylag szerényen élni. De hát igen, tehát hogy azért jó ahhoz képest valamennyit, hogy... még jobban odafigyeltem ezekre, és mondom, ha ilyen rezsi csökkentés, meg mindentől függetlenül azért így az energia, hát hogy villany le, meg minden, de hát ezek apróságok nyilván, ezek azért úgy nem változtatják meg alapjába véve a világot. De nem úgy olyan értelme, nem adtam el az autót, és nem tudom, én nem lettem vegetáriánus, meg ilyesmi, tehát azért ilyen nagy léptékű dolgokba azért nem vágtam bele.
Szerintem ezek számítanak sokat, de véleményem szerint az többet számítana, ha mondjuk nem lenne a világ, nem tudom, 10 plusz részén non-stop háború például, vagy nem tartanánk fent olyan fantasztikus méretű, nem is tudom, palagáz kitermelést, ami igazából pénzbe kerül, meg energiába kerül, mint hogy... abba azt a hasznot hajtaná, amiért mondják, hogy ez létre van nyilván, szóval, hogy az is nagyon fontos lenne. Számomra te, amit te a nyilvánosság elé társz, és ahogy azt kommunikálod, számomra ez egy reménysugár. Mert azt gondolom, hogy anélkül, hogy ezekkel a problémákkal szembenéznénk, és ezekről a problémákról beszélnénk, és ezekkel elgondolkoznánk, és hogy ez a fejekben lenne, anélkül szerintem semmi esélyünk nincs arra. Hogy ebből nem is az, hogy jól, hanem akárhogy ki tudjunk keveredni.
Ezt én is így gondolom, hogy én azt mondtam, hogy az asztalra kell tenni, ettől nem kell félni. Tehát ne csak, hogy rózsaszínre fessük az eget, mint ahogy most történik, hogy mindennek csak a napos oldalát mutatjuk, és a másikat tudatosan, szándékosan elhallgatjuk, hogy egyfajta hamis illúziót keltsünk, ahelyett tegyük az asztalra. És attól még a napelem ugyanúgy tud áramot termelni, hogy tudjuk, hogy kell hozzá ez, meg az, meg abból ennyi van, meg bányászni kell, meg ide kell szállítani. Ezek hozzá tartoznak. Tehát amíg a napelem nem hajt ki magról, vagy valamilyen oltványról addig, ez a valóság. És hogy ezen lehet vitatkozni, lehet rajta javítani, lehet reszelni, bármit csinálni, de ezt az asztalon kell, hogy legyen, és ennek a tudatába kell lennünk, és az, hogy mi homokba dugjuk a fejünket, azt mondjuk, hogy mi napelemmel zöldek vagyunk, és megmentjük a világot, az nem igaz, akkor én megmutatom a bányát a másik oldalon, ahonnan azok az anyagok származtak, azoknak a környezeti hatásait, az ottani kibocsátásokat adjuk hozzá, és már nem olyan szép a mennyasszony.
Te nem arról beszélsz, hogy, hogy meg fogunk dögleni, hanem te azt mondod, hogy ne pazaroljunk.
Hát igen.
Amit pazaroljunk.
Igen. Pazaroljunk. Meg hogy ébredjünk fel, jó reggelt. Vietnám volt egy ilyen film annak idején.
Igen. Ja.
Jó reggelt, világ.
Hát akkor srácok, világ. Ennyit igen, tudtunk tenni.
Megadtad a címét az adásnak.
Igen, jó cím lesz. Azt hiszem, hogy mi a magunk részéről általad megtettük, amit meg lehetett tenni ennek érdekében, és megpróbáljuk az emberek szemét kinyitni, fülét kitágítani. Fülét. Mit tudunk tenni?
Fülét kitágítani.
Hát, hogy hallják, hallják meg a hangot.
Na most hirtelen hasznosabb, nem tudom én mit.
Ennyi. Jó reggelt, világ! András, köszönjük szépen!
Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk és beszéltél.
Én köszönöm a beszélgetést.
Szintúgy.
Srácok, nem tudom, hogy még mit lehetne ehhez hozzáfűzni. Hallottátok, légy szív, vegyétek komolyan és gondolkozzatok, és osszátok meg ezeket az adásokat, mert Ernő is, Balázs is és András is azt hiszem olyan dolgokat mondott, amiben mindenki a saját nyelvezetén és a saját részére, a saját kis kertjébe le tudja vonni a tanulságokat. Csak egyet ne csináljatok, léci, ne szarjatok erre az egészre, mert akkor tudja, hogy meg fogunk dögleni. Mindenkinek nagyon szép további napokat kívánok.
Sziasztok!
Sziasztok.
Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.
A műsor a Beaton Network tagja.